A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Bócán Viktorral, a Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatójával, akivel hát itt az első részben mondhatni, hogy kicsit közhelyesebb témákra tértünk ki, de azt gondolom, hogy ez izgalmas lehet egy cég első emberével megbeszélni, hogy így az év végén, hogy milyen évet zártak. Arról még nem beszéltünk, hogy milyen évre számít, de azt majd a végére tartogatom. Viszont sokat beszéltünk a piacról, felelős hitelezésről, és arról, hogy egyébként úgy tűnik, hogy edukálódik a piac, és fejlődik a hitelt felvevők tábora is. Még azok is, akikről nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy hát ők nem hitelképesek, és ugye a Providentnél kiderül róluk, hogy azok. És aztán az előző rész legvégén szóba hoztam a munkatársakat, meg azt, hogy mennyire egyszerű vagy nem egyszerű toborozni, vagy új munkatársakat megtalálni a piacon, aztán erre is egy talán nem annyira meglepő választ kaptam, hogy nem olyan bonyolult az, mert hiszen nagyon kevés embert kell újra fölvenni, mert hogy szeretnek ott dolgozni az emberek. Miközben azért ez nem egy egyszerű munka. És akkor én innen folytatnám, hogy gondolom ez nem mindig volt így. Hogy tulajdonképpen úgy kell eladni egy hitelt, hogy nem mindenki hitelképes, úgy kell behajtani, hogyha ezt a csúnya szót fogom használni, hogy úgy kell beszedni a törlesztő részletet, hogy tudjuk az illetőről, hogy lehet, hogy aznap akkor nem vesz már kenyeret, mert hogy jó adós akar lenni, mert legalább itt be akarja bizonyítani, hogy ő igen hitelképes. Szóval ez nem egy könnyű munka. Az első időben is ilyen könnyű volt toborozni? Vagy akkor más volt a gazdasági helyzet, és akkor meg rengeteg volt a szabad munkaerő, és azért volt könnyebb.
Azt gondolom, hogy ez minden szempontból nagyon más volt több mint 20 évvel ezelőtt, hogy hadd fogalmazzak így. Egyrészt volt egy más, teljesen más gazdasági környezet. Volt akkor egy vállalatunk, ami talán kevésbé volt ismert, vagy kevésbé volt pozitív a megítélése ahhoz képest, amit általában jelent a Provident ma Magyarországon, legyen az munkáltatói brand, vagy éppen kölcsönszolgáltatás. Ugyanakkor a munka jellege is rengeteget változott. És ez nagyon érdekes dolog, hogy ha a Providentről beszélünk, akkor mindenkinek ez a személyes jelleg jut eszébe, tehát kicsit úgy tűnik, mintha ilyen ellentétes spektrumot képeznénk mondjuk a digitális szolgáltatókkal szembe. Ugyanakkor azt el kell, hogy mondjam, hogy mi is rengeteget investálunk a folyamatok automatizálásába, digitalizációba, az AI az nálunk is egyre inkább felmerülést teret ölt, csak nálunk ez úgy testesedik meg, hogy szeretnénk a háttér folyamatokat minél inkább automatizáltá tenni, hogy pont azok a területi képviselők, akikről beszéltünk, ők minél inkább az ügyfélre tudjanak fókuszálni, és az ő munkájuk minél inkább leegyszerűsödjön arra, hogy ügyfélközpontúan tudjanak viselkedni, legyen ez akár a kihelyezés elősegítése, az ügyfél tájékoztatás nagyon fontos módon, vagy éppen a visszagyűjtés. Tehát én értelemben a munka jellege az rengeteget változott ahhoz képest, mint amilyen mondjuk 20 évvel ezelőtt volt.
De akkor is viszonylag egyszerű volt megtalálni a megfelelő munkatársat, vagy azért meg kellett küzdeni azzal, hogy minden biztosítótól, meg ingatlanostól elküldött ember bepróbálkozott itt is, hogy majd ő területi képviselő lesz.
Igen, egyszerűnek semmiképpen nem mondom a kiválasztást, tehát nagyon gondosan ügyelünk a kiválasztásra. Általában mindig igyekeztünk olyan kollégákat találni, akik értelemszerűen a megfelelő edukációs és tanulási készségeken túl a megfelelő megítéléssel rendelkeznek azokban a helyi közösségekben, ahol az ügyfeleink is vannak, és egyébként a klasszikus területi munkatársaink jellemzően 50 év körüli hölgyek, 60-65%-ban hölgyek, nagyságrendileg 50 év körüli átlag életkorral, egyébként nagyjából leképezve azt is, hogy az ügyfélkörünk kinéz, és klasszikusan óvónőket, vagy korai nyugdíjba ment embereket kell elképzelni. Az nagyon fontos, hogy ahogy mondtam, felelős hitelezést csak úgy tudunk megvalósítani, hogy felelős ügyfelekkel. Itt nagyon nagy szerepét látom a területi munkatársaknak, és talán a Providentnek ez az egyik erőssége, hogy embernyelven képesek vagyunk elnavigálni az ügyfeleinket a pénzügyi világba, nem csak egy szerződést, egy általános szerződési feltételeket kapnak, hanem kvázi, mint egy kicsit egy ilyen privát banki szolgáltatás leül velük szembe a területi munkatársunk, és igyekszik őket elnavigálni, és igyekszik a kérdéseikre a maximális professzionalizmus mellett válaszolni. Na erre keresünk kollégákat, és ezt nem mindenki tudja megugorni.
Ezt így hallgatom, és itt elhangzik a privát banki munkatárs, pont az ilyen alacsony összegű gyors hitelek esetében az egy elég ellentmondásosnak tűnő dolog, de hát itt több olyan dologról is beszéltünk, ami ellentmondásos. Na jó, menjünk tovább, mert itt a felelős hitelezés mindig előkerül, és ez az egész edukáció és felelős hitelezés, ez mindenhol előjön a Providenttel kapcsolatban, még a CSR tevékenységeknél is, és akkor most egy hihetetlen nagyot ugrok, mondhatni, hogy egy 180 fokos fordulat van, mert most nem a piacról beszélünk, hanem arról a sokszor szabad időről, amit például a munkatársak, akikről eddig beszéltünk, azok jó szolgálatként szabad idejükben mennek mondjuk óvodakerítést festeni. Ez mondjuk egy közhelyes CSR tevékenység, de ugyanígy részt vesznek mondjuk például oktatásokon is, méghozzá, és akkor én innen folytatnám ezt a dolgot, nagyon hátrányos helyzetű emberek pénzügyi oktatásában vesznek részt. Ugye nem olyan régen, október közepén írtak alá egy megújított szerződést az Ökumenikus Segélyszervezettel, és tényleg a legkilátástalanabb helyzetben lévő embereket edukálják, vagy embereket készítik fel arra, hogy hogyan lehet felelősen a pénzzel bánni, és hogyan lehet sikeresnek lenni. Miközben hát azért nekem ez volt az első gondolatom már akkor is a sajtótájékoztatón, hogy jó, de hát egy olyan embert, akinek kenyére nincs, hogy mondom el neki, hogy lehet jobban beosztani a semmit?
Hadd kezdjem az, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon sok lehetőséget is látok a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel történő együttműködésbe, és ez az együttműködés, ez nagyon komplex, nagyon szerteágazó. Vannak ennek olyan elemei is, mint a kiskert program mondjuk, ami a gazdálkodásban segíti, pont egyébként a szerényebb jövedelemmel élőket, de ugyanúgy megvan ennek, amire majd később kicsit, ha mód van rá, akkor visszatérnék, a pénzügyi tudatosságot építő, elősegítő akciója is. Ugyanakkor engedje meg, hogy pont erre vonatkozóan egy másikat emeljek ki, van egy programunk az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen, amit úgy hívunk, hogy pénzügyi tudatosság lépésről lépésre. Ez szándékoltan ezeket a legszerényebb jövedelemmel rendelkező családokat célozza meg, ahol egyáltalán bármilyen nemű megtakarítás is bizony kívások elé állítja a családokat.
Nincs és is egyébként, tehát mert itt tényleg segélyekről beszélünk, meg családi pótlékról, amit ők jövedelemnek hívnak.
Igen, és itt egyébként a legfontosabb az ő esetükben, hogy segítsünk nekik megmutatni egy tudatosabb gazdálkodással, még hogyha szerényebb lépésekben is, de milyen lehetőségeik lehetnek.
Erre van nyitottság, tehát hogy tényleg nem egy cifra káromkodás kísérletében mondják azt, hogy nekem ne mondja el, hogy hogy lehet 1000 forintot beosztani, mert azt nem lehet ma már Magyarországon.
Erre mindenképpen van nyitottság. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy az idei évben is, és ezt folytatni fogjuk jövőre is, pályázat keretében az első 3 olyan családot, és ez egy független szakmai zsűrinek a segédletével, kiválasztottuk, akik kvázi pontosan ezeket az áttöréseket el tudták érni, amiről kérdez is, és például ott az első helyezettet 500 000 forinttal támogattuk, tehát az első 3 helyezett ilyen családot támogattuk. Értem szerint itt nagyon-nagyon szerény megtakarításokra kell gondolni, de pont ez a trendfordítás, akkor, amikor hónap végén már nem volt, onnantól eljutni odáig, hogy hónap végéig már éppen hogy elég, és még hogyha csak egy kicsi is, de utána marad, ezek nagyon-nagyon nagy dolgok, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen sikereket, kézzelfogható sikereket el tudtunk érni, és igen, egyébként ezek a pozitív példák is másokat arra buzdítanak, hogy érdemes ebben részt venni, mert ha kicsi mértékben is, de lehet ilyen változásokat elérni, erre példa ez a program például.
Ez egyébként nagyon jól hangzik, és akkor ez, hogy másokat is sikerült rávenni, hogy szálljanak be, ez most a támogatottak részéről, igaz ez a mondat, vagy egyébként támogatókat is sikerült már megnyerni pont annak kapcsán, hogy látják, hogy bizony sikereket értek el.
Mind a kettőnél én egyébként most a támogatottakra utaltam elsősorban, tehát az, hogy megmutatni ezeknek a szerény, néha talán kilátástalannak tűnő életkörülmények között élő embereknek is, hogy lehet apróbb sikereket elérni, tehát ott ez nagyon fontos. Ugyanakkor szerintem minden szolgáltatónak felelőssége és kötelessége is az, hogy tegyen a pénzügyi tudatosság előre mozdításaira. Jó példa ragadós, jó példa buzdít másokat is, és talán annak örülök is, hogy egyre többen mozogtak el ebbe az irányba. nem mi vagyunk az egyetlenek, értelemszerűen a Magyar Nemzeti Banknak is van erre irányuló programja, a Magyar Bankszövetségnek is, és mint pénzügyi szolgáltató mi is azt gondoljuk, hogy számtalan más társadalomfelelősségvállalás mellett, legyen az faültetés, óvodák renoválása, az egyik zászlós hajója a társadalmi felelősségvállalásnak, az pont az a pénzügyi edukáció terén kell, hogy megvalósuljon.
Na most ennek a programnak, vagy hogy mondjam, programcsokornak, ami kifejezetten ezt a leszakadó félben lévő társadalmi réteget célozza, van egy másik eleme, ez kifejezetten a gyerekeket célozza. Ugye ez egy nagyon fontos pontja ennek a dolognak, hogy ők hát nem a legjobb példákat látják nagyon sokszor, meg hát ha nincset, azt ők tapasztalják meg talán jobban, mint a szüleik. Hiszen a nincsből ők kapnak a legkevesebbet általában. Tisztelet a kivételnek. Őket hogyan sikerül bevonni, és hogy lehet őket motiválni, vagy mivel lehet őket motiválni?
Igen, alapvetően egyébként igyekszünk ezt a pénzügyi edukációt is nem egy kalap alá venni, vagy nem egy kalap alá venni mindenkit. Én jellemzően egyébként három csoportot tudnék megkülönböztetni, egyrészt a fiatalkorúakat, vagy iskoláskorúakat, nagyjából a középkorúakat, azok, akik családfenntartók, és a szépkorúakat, idősebbeket is. Na most a fiatalokra koncentrálva egyértelműen játékos keretek között. Tehát játékos keretek között, ez kicsit így a jövőben mutatva, már megmutatni nekik azt, hogy egy tudatosabb gazdálkodással gyakorlatilag hosszú távon hogyan tudnak előnyökhöz jutni, amit aztán hitünk szerint az iskolába is folytatnak. A fiatalokon túl én, amit nagyon szeretek kiemelni, az főleg egyébként az idősekre való fókuszálásunk, hiszen azt mondom, hogy nagyapáink, nagyanyáink abban az időben még nem kaptak semmilyen pénzügyi oktatást, nagyon sok olyan pénzügyi fogalom vagy pénzügyi termék nem is létezett még abban az időben, bizonytalanul mozognak ebbe, és azt gondoljuk, hogy ez megint csak valami, amiben tudunk tenni. Van egy nyugdíjas akadémiánk, amire, hogyha van lehetőség, még nagyon szívesen beszélnék.
Erről mindenképpen csak az jutott közben eszembe, hogy lehet, hogy az idősebb, vagy a legidősebb korosztály akár, az, hát hogy mondjam, itt a kifejezések és a különböző fogalmak terén elveszne, de a spórolásban nagyon ott vannak. Tehát, hogy ott azt már nem kell oktatni, hogy hogy kell spórolni, talán inkább azt, hogy mivel, vagy milyen pénzügyi eszközök vannak erre. Túl azon, hogy a Duna cihába mindig félretesszük a kosztpénzből, amit megtakarítottunk.
Abszolút, és ezt személyes példáim is mutatják, tehát akár a saját nagyanyámnál láttam azt, hogy hihetetlen, hogy abból a nagyon szerény nyugdíjból mindig van, amikor az unokáknak kell. Igen, ahogy megfogalmazta, sokkal inkább arról van szó, hogy rengeteg pénzügyi fogalom, termék talán nem tisztázott. Én a bizalmat emelném még ki, tehát értelemszerűen rengeteg olyan dolog, amit nem ismernek, de ugyanakkor akár egyszerű dolgok kapcsán, egy bankkártya, hogy nem váltom ki a bankkártyát, inkább a megtakarítást a Dunába tartom, mert egy bankkártyával vissza lehet élni az adataimmal, stb. Ezekben próbálunk segíteni. Erre készült a Nyugdíjas Akadémia nevű programunk, amit most már polgármesteri hivatalokkal köröltve számos nagyvárosban, csak itt megemlítem, Hatvant, Pápát, Dabost nagy sikerrel tudtuk ezt megtenni, és szeretnénk ezt bővíteni a jövőbe is. Pontosan azért, hogy ezek a pénzügyi fogalmak, ezek számukra is tisztába kerüljenek, és talán magabiztosabban mozogjanak.
És ha ilyen alulról jövően épül fel, úgy általában ez az önkéntes munka, akkor ezek szerint a nyugdíjasok edukálása is így épül fel? Tehát ebben aktívan részt vesz a hálózat? Vagy azért nem tartanák föl az alkalmazottakat abban, hogy végezzék a munkájukat?
Egyrészt nem tartanánk föl az alkalmazottak abban, hogy végezzék a munkájukat. Még akkor is ezt alkalmazottak végzik, de jellemzően azért olyanok, akik az átlagnál is sokkal mélyebb tudással, és hadd mondjam így, hogy valamennyi tanári vagy oktatói vénával is rendelkeznek. Úgyhogy egy-két erre kiválasztott kollégánk az egyébként, témaszakértők, akik ezekbe a városokba ellátogatnak, és ők azok, akik jellemzően ezeket a programokat mint oktató és mint facilitátor gyakorlatilag végülviszik.
És egyébként akkor az, hogy melyik településen indul egy ilyen program, akkor nem attól függ, hogy a kollégák jelzik, hogy hát itt nagy szükség lenne erre, hanem más módon derül az ki, hogy éppen hol.
Igen, gyakorlatilag itt a polgármesteri hivatalokkal vesszük fel a kapcsolatot, természetesen igyekszünk együttműködni és a támogatásukat kérni nyugdíjas szervezeteknek is, és igény alapon. Tehát, hogyha erre igény van, akkor mi nagyon szívesen megyünk ezekre a helyszínekre, és tartjuk meg a képzésünket. A mi képzésünk egyébként ilyen szempontból nem brandelt, ennek a képzésnek gyakorlatilag semmi más célja nincsen, mint tényleg ezeket a pénzügyi fogalmakat kitisztázó ismeretüket elősegítő ismeretanyagot adjunk át, semmilyen értékesítési szándékkal vagy hátsó szándékkal, tehát bármilyen olyan település, amikor jelzik, hogy ott erre igény lenne, akkor mi szívesen megyünk, általában azt a segítséget szoktuk egyébként kérni a helyi polgármesteri hivataloktól vagy a szervezetektől, hogy segítsenek nekünk a helyszín és kvázi a résztvevők megtalálásában, onnantól kezdve az minden mást pedig igyekszünk mi belevinni ebbe.
Na és beszéltünk itt korábban arról, hogy a munkatársak nagyon szívesen végeznek önkéntes munkát. Akkor ezek az önkéntes munkák hol érhetők tetten? Kerítésfestésben?
Többek között kerítésfestésben is. Ez egy terület, amire nagyon büszke vagyok. Annyit talán hadd engedjek meg. Lehet, hogy kicsit szentimentális leszek ebbe a kérdésbe, hiszen minden nagy vállalat, mi is értelemszerűen fektetünk a társadalmi felelősségvállásba, legyen az vállalati energia, pénz, stb. Ugyanakkor, amire a legbüszkébb vagyok, az önkéntesség, akkor, amikor kollégáim a saját szabadidejüket feláldozva mennek és segítenek, és nagyon sokszor kérdés nélkül, most már olyan szinten fejlett ez a vállalatnál, hogy nem mi központilag találjuk meg ezeket az ügyeket, hanem a kollégáim jönnek, és ők jelzik azt, hogy az XY kisközségben mondjuk az óvoda felújításra szorulna, vagy egy másik ilyen ügyet találnak, úgyhogy én magam, hogy ennyire konkrétan válaszoljak, én magam is részt vettem jó pár ilyen akciónkon, amikor bizony munkásruhát vettünk, festettünk, csiszoltunk, kerítést építettünk, vakoltunk, úgyhogy rengeteg ilyen jellegű volt, ugyanakkor faültetés is, hogyha épp arról volt szó, úgyhogy én büszke vagyok arra, amikor a pénzügyi tudatosságon túl a két kezünk munkájával is segítünk, hogy egy jobb világot építsünk.
Hát van még egy nagyon kicsi időnk, vagy már alig van időnk, de mindenképpen, ugye, ahogy megígértem, azért a jövőre vonatkozó tervekről is ejtsünk néhány szót. Ugye azzal kezdtük, hogy tulajdonképpen egy jó évet zár a Provident pénzügyi ZRT. A következő évre hogy tekintenek? Az újra növekedés időszaka következik, vagy többet kell dolgozni ugyanazért a pénzért, amit idén sikerült begyűjteni, tehát hogy milyen év elé néz a Provident, és milyen piacra számítanak?
Alapvetően én arra számítok, hogy még mindig egy minimális növekedés fogja jellemezni a piacot. Ugyanakkor itt a portfólió minőség fenntartása az, ami az egyik fő fókuszunk lesz, és ez megfűszerezve azzal, amiről korábban beszéltünk így a lojális visszatérő ügyfelek kapcsán, hogy még több olyan új akciót szeretnénk, ami pedig a visszatérő és a lojális ügyfeleinket szeretné honorálni, ezt megtűzdelve a pénzügyi tudatosságnak a további folytatásával.
Hát ez egy szép végszó lehet, de itt a válasza közben jutott eszembe, hogy a legfontosabb mutatóról nem kérdeztem, és most is nagyon szerényen csak azt mondta, hogy ezt azért fenn kell tartani a minőséget. Ezekben a bizonytalan időkben mennyit roblott önöknél az ügyfelek hitelvisszafizetési hajlandósága, tehát hány százalék ez a ráta? Amivel ugye minden bank számol, és mindenki büszke arra, hogyha 5 alá viszi, de arra még büszkébb, a 3 alatt van ez a mutató.
Nálunk minimálisan ez magasabb a kereskedelmi bankokhoz képest, hiszen pont arról beszéltünk, hogy mi akkor is kölcsönt nyújtunk, amikor már esetleg mások nem. Ugyanakkor ez még mindig egy számjegyű, és azt el tudom mondani, hogy 2023-ról 2024-re nemhogy nem romlott, ez jelentősen javult a portfóliunkba, és ez, amit 25-ben is szeretnék továbbvinni, tehát így a egy számjegyen tartani gyakorlatilag a nem teljesítő hiteleknek az arányát.
Hát akkor ezt majd meglátjuk, és mivel elfogyott az időnk, én nagyon köszönöm Bocán Viktornak, az idén 12-szer Super Brands díjas Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatójának, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.